Helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek, református bibliaolvasó kalauzunk heti igéiből, Lukács evangéliuma 17. részéből, a 17. rész első 19 versét olvasom, amit Istenre figyelő szívvel helyünkön maradva hallgassunk meg. Így szól hozzánk Isten beszéde Lukács evangéliuma 17. részéből. Azután így szólt Jézus tanítványaihoz. Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Vigyázzatok hát magatokra. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás és legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki? Készíts nekem valami vacsorára valót, és övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönie annak a szolgának az Úr, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük csupán, ami a kötelességünk volt. Jézus, amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Isten. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem 10 tisztultatok-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent? Csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Ez Isten igaz beszéde, a Szentírás szavai. Ámen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk, dicsőítünk téged, hogy nálad van az igazi élet, és köszönjük, hogy ezekben az igékben is a valódi életre tanítasz bennünket, Jézus. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi vagyunk azok, akiket figyelmeztetni kell, hogy vigyázzanak magukra. Bocsáss meg, Jézus, hogy mi vagyunk azok, akik hamar ítélkezünk, vagy éppen megbotránkoztatóan bánunk másokkal. Bocsáss meg, hogy mi vagyunk azok, akiknek kemény a szívük megbocsátani. És még ha bocsánatot is kérnek tőlünk azok, akik vétkeztek ellenünk, mi még akkor is sokszor megkeményítjük a szívünket. Úgyhogy megvalljuk előtted, Jézus, hogy mi vagyunk azok, akiknek szólnak a te igéid. Urunk, tanítványaidnak valljuk magunkat. Mégis, Urunk, oly kicsiny a hitünk, de nem csak, hogy kicsiny sokszor, hanem bizony tévútakon is járunk. És szükségünk van, Jézus, hogy Te taníts bennünket, Te állíts helyre bennünket, Te igazítsd ki a mi életünk útját. Bocsáss meg, hogy sokszor mi vagyunk azok, akik elől akarunk menni, és kérünk, meg meghívunk, hogy Te légy utánunk, Te jöjj utánunk, Jézus, meg Te légy velünk, áld meg a mi kitalált útjainkat. Urunk, hadd lehessünk olyan tanítványok, akik Te utánad mennek, ahova Te mégy, ahova Te vezeted őket. Hiszen Te ígérted, Jézus, hogy Te vagy a jó pásztor, és Te kivezeted a nyájadat, kivezeted a bajból, szabadításokat teszel, és kivezeted őket legelőre, ahol találnak élő vizet, kijárnak és bejárnak. Urunk, köszönjük, hogy Te így szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy önmagadat adtad, és ezért kérünk, bocsáss meg bűneinket, bocsáss meg azokat, amiket elkövettünk a héten, és azokat is, amire rámutatsz most a Te igédben, mert mi vagyunk azok, akiknek szólsz. Kérünk, add a Te igédet, add a Te szent lelkedet, hogy megértsük a Te üzenetedet. Nyisd meg a szívünket, szemünket és fülünket. Add, Urunk, hogy lássunk. Jézus, Isten fia, könyörülj rajtunk. Ámen. Isten szeretett népe, az az ige, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben az órában hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott bibliai részben, az új szövetségi szentírásban, Lukács evangélium a 17. részéből. Most újra olvasom a 3. és a 19. verseket, így szól hozzánk Jézus, vigyázzatok magatokra. És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, kedves testvérek! Ahogy említettem is, református bibliolvasók kalauzunk heti igéi nagy részt Lukács evangéliuma 17. részéből voltak. Engem is megérintettek ezek a szavak, és szeretném most így haladva végig a fölolvasott ige szakaszon azokat az üzeneteket, a szívetekre helyezni, amik engem is megérintettek. Azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy vigyázzatok magatokra. Jézus a tanítványaihoz szól. Nem általában minden emberhez, hanem azokhoz, akik hívőnek mondják magukat. Szólt a kora nagy hívőihez, a farizeusoknak is ez az ige, akik ugye a legszigorúbban értelmezték Mózes törvényét és az ószövetségi szentírást, legalábbis azokat a részeket, amit ismertek belőle, szigorú kegyességet, vallásgyakorlatot írtak elő azoknak, akik hitre jutottak. Ő nekik is mondja Jézus, hogy vigyázzatok magatokra, ne rakjatok túl nagy terheket azokra, akik keresők, akik keresik Istent, akiknek már van hit a szívükben, mert ha túl ítélkezők és törvényeskedők vagytok velük, akkor megbotránkoztatjátok őket, és lehet, hogy elfordítjátok őket a hittől, a ti nagy szigorú kegyességetekkel. De ezt a tanítást mondja Jézus az ő tanítványainak, a 12-nek is, hogy vigyázzatok magatokra. Ugye két értelme van itt ennek a botránkozásnak. Ugye az egyik értelem, vagy a botránkozás okozásának, az egyik értelme az, amikor, ugye ez a legegyszerűbb talán, mikor elsőre olvasok, mindannyian ezt halljuk ki belőle, hogy nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk hívő keresztjének, hogyan bánunk egymással, magunk között is, nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk a családba, és nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk a kívül lévők felé, akik lehet, hogy ellenségesek, de lehet, hogy keresők, lehet, hogy szomjúság van a szívükben Isten iránt. Tehát a viselkedésünkkel, magatartásunkkal ne botránkoztassuk meg őket, nehogy elfordítsuk őket a hittől. Ugyanakkor a másik értelme ennek az ítélkezés, tehát az ítélkező magatartás, és ugye Jézus rögtön ehhez kapcsolja a megbocsátás témáját is. Mert bár, ha olvassuk a Bibliánkba, ezek külön kis szakaszok, külön kis címet adtak ezeknek a szakaszoknak, de ezek mégis szorosan egymáshoz tartoznak, az egyik következik a másikból. Hiszen a bocsánat kérés és a megbocsátás is ugye egy magatartás, mégpedig nem is akármilyen, a legfontosabb az életben, hogy tudjunk így bánni egymással, hogy bocsánatot tudunk kérni egymástól, és ha tőlünk kérnek bocsánatot azok, akik megbántottak bennünket, Jézus azt mondja, hogy ha kell, naponta 7-szer is akár, ha 7-szer megy oda hozzád, és azt mondja, hogy megbántam, akkor bocsáss meg neki. De mind a két esetről legyen bár szó, a botránkozó magatartásról, vagy az ítélkezésről, nagyon fontos, hogy mielőtt bármit is teszel, vagy mondasz a másik felé, jól gondold meg, vizsgáld meg az indítékaidat. Ugye azt gondoljuk, hogy hát amikor mi fölindulunk, és kiállunk a magunk igazsága mellett, akkor biztos, hogy igazunk van. Biztos, hogy mi jól látjuk a dolgokat, nem véletlen, hogy fölháborodtunk lelkiismeretünkből, nem véletlen az, amit gondolunk, igazunk van, és hát tennünk kell valamit, és akkor ebből jönnek ugye a meggondolatlan cselekedetek, vagy éppen a meggondolatlan bántó beszéd. Ugye Jakab levele az, ami azt mondja, hogy a beszéd, a nyelv az tűz, és rombol. De ugye nem kell ehhez a Bibliát ismerni, ugye szinte minden heti lapban olvashatunk egy kis mai pszichológiát, és az is mondja, hogy a beszéd, a szavaink, ahogy beszélünk és bánunk egymással, sokkal ártóbb tud lenni, mint a cselekedeteink. A beszéd az, amivel igazán rombolni tudunk. És ugye Jézus itt erre figyelmeztet, hogy mielőtt ítélkezel, és a gyors ítélkezésedből fakadóan bármit is mondanál, vizsgáld meg az indítékaidat, mert lehet, hogy már haragot tápláltál ez a személy iránt előtte is. Lehet, hogy azért vagy ilyen kemény és hirtelen az ítéletre, mert hát ő lehet, hogy már régóta nem szimpatikus neked, vagy már tett veled olyan dolgokat, amiért nem szóltál, de azért betaláltak, és ott szépen belül te táplálod a neheztelést ezek a dolgok miatt. Tehát vizsgáld meg, hogy amit tenni készülsz, vagy mondani készülsz, az nem a te emberi felindulásod, nem a te saját emberi igazságod. Mert Jézus azt mondja, hogy ha megítélsz valakinek az életében egy bűnt, vagy egy magatartást, akkor azt azért tedd, hogy az a másik megbánja, és azért tedd, hogy megmentsd a lelkét. Ne azért tegyed, mert te érvényt szerzel az igazságodnak, ne azért tegyed, hogy magadat helyezd fölé, vagy győzedelmeskedj fölötte, hanem azért, hogy szeretetből segíts neki. És hogyha ez a célod, mint Jézusnak, mert azt látjuk, hogy Jézusnak ez volt a célja ezzel az egész hosszú beszéddel. Ezért mondta ezt a farizeusoknak, ezért mondta a saját tanítványainak, a 12-nek, és ezért ugye a következő történet, a 10 leprás története, ugye azért cselekedett így velük Jézus, hogy helyreállítsa az életüket. Hogy szeretettel korrigálja az életük téves gondolatait, útjait, sőt, még helyre is állítja, azaz meggyógyítsa az életüket. Hiszed-e, hogy Jézus gyógyít ma is? Hiszed-e, hogy az életedben ő tudja megmutatni a helyes utakat? Mint ahogy látjuk itt a bocsánatkéréssel kapcsolatban is. Hiszed-e azt, hogy Jézus a lelkedet és a testedet is helyre tudja állítani, ha kiáltasz hozzá, hogy Jézus Isten fia, könyörülj rajtam. Tehát Jézus azt mondja, hogy azért tegyél csak valamit, mutass rá valami hibára vagy bűnre a másik ember életében, hogy segíts neki, hogy megmentsd az ő lelkét, hogy nagyobb attól, hogy nagyobb bajba kerüljön, vagy elrontsa az életét. Nem rólad szól, hanem arról, hogy segíts a másikon. Azt gondolom, ez nagyon fontos tanítás, és ez az én életemet is megítélte. A másik, amikor Jézus arról tanít, vagy arról beszél, hogy hát milyen a tanítványainak a hite. Ugye ez a következő, ez a harmadik kis szakasz a fölolvasott történetben, ugye Péter hallva ezeket a tanításokat, hát fölméri, hogy hát ő ehhez kevés. Kevés az ő bölcsessége, kevés az ő ereje, kevés az ő szeretete ahhoz, hogy így tudjon cselekedni, ahogy Jézus most tanította, és azt mondja, hogy Jézus, növeld a mi hitünket. És azt mondja neki Jézus, hogy nem az számít, hogy mekkora te hited, hogy milyen nagy a te hited. Ugye sokszor azt gondoljuk, hogy milyen erős nagy hitünk van, amikor oly könnyen elhiszünk nagy hitigasságokat, persze megélni az már más kérdés. Szoktam mondani viccesen, hogy én magam is kiváló elméleti szakember vagyok. De Jézus nem arra hív, hogy elméleteket higgyünk el, hogy higgyük el a hitigasságokat, és hogy akkor rendben vannak a dolgok, hanem arra hív, hogy azt szerint éljünk, hogy átformálja a mi életünket, hogy ne elméleti szakemberek legyünk, hanem valóban átformált életű tanítványok. Nyilván Péter fölismerte, hogy igen, igaza van Jézusnak, és ő kevés. Ő benne nincs annyi önmagában, hogy ezt tudja tenni. Szüksége van Jézus segítségére, és ugye azt kér, hogy növelje a hitét. De Jézus azt mondja, nem a hit nagysága lényeg, hogy milyen nagy igazságokat hiszel el, milyen bátor vagy cselekedni. Ugye sokszor azt gondoljuk, hogy hát nagy hitünk van, mert mi bátran, hitből, és sokszor hirtelen meggondolatlanul teszünk dolgokat. De azt mondja Jézus, hogy azt számít, hogy milyen a hited, milyen a te hited minősége. Helyes-e a hited? Vagy tévutakon jársz? Ugye mindannyian átéltük már azt életünkben, hogy bizony sokáig vakságban jártunk, és csak egy idő után láttunk meg dolgokat, amit meg kellett változtatni az életünkben. És azt mondja Jézus, hogy a hit valódisága nem a nagyságán múlik, hanem a hit valódiságán azon múlik, hogy hiszed-e azt, hogy Isten meg tudja cselekedni, hiszed-e azt, bízol-e az életed minden nehéz körülménye ellenére is, bízol-e az a jóságában és szeretetében. Ugye ezt többször idéztem már nektek a Zsoltárok könyvéből, hogy az Úr azokban gyönyörködik, akik az ő szeretetében és akik az ő hűségében bíznak. Ugye csodálatos az, ahogy Jézus kifejti ezeket a tanításokat, és még hozzáteszi azt is, hogy a ti hiteteknek a minőségét még csak nem is az mutatja meg, hogy ti milyen dolgokat vállaltok föl Istenért. Ugye itt hozza ezt a példázatot, ugye a szolga jutalmát, ugye Jézus itt mondja a farizeusoknak, a tanítványoknak, meg nekünk is, hogy hát azt gondoljátok, hogy a hitből tett cselekedeteiktek azok milyen extra dolgok, milyen plusz dolgok, amit Istenért tesztek, és ezért ti mennyivel különbek vagytok a többieknél. Ugye volt egy farizeus is, ugye, aki így imádkozott, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ez itt mellettem, ez a bűnös pogány. Ugye ez egy téves hit. Hát Isten előtt mi mindannyian ugyanolyan bűnösök vagyunk. Nincs jobb vagy rosszabb közöttünk. Mindannyian vétkeztünk, és mindannyian hiával vagyunk Isten dicsőségének, mondja a Biblia. Hát a helyes hit az ott kezdődik, vagy a valódi hit, hogy igazat adsz Istennek? Igazat adsz Istennek? Amikor szól hozzád, amikor ezeket az igazságokat a szívedre helyezi, vagy azt mondod, hogy hát elfogadok, amit elfogadok, de hát azért vannak dolgok, amiket nem. Persze vannak dolgok, amiket nem értünk. Tehát ezt meg lehet vallani, és be lehet vallani Istennek, hogy vannak dolgok, amit azért nem tudok elfogadni, mert nem értem. De akkor mutasd meg, Uram, az értelmét, vagy mit akarsz ezzel, Uram, amikor ezt hoztad elém, vagy ezzel az igével szóltál hozzám. Tehát a valódi hit azt jelenti, hogy igazat adok Istennek, és engedek neki, engedelmeskedek neki. Nem az a valódi hit, hogy időnként fölvállalok hitből cselekedeteket, és teszek itt is egy jó kicsit jót, meg ott is. Nem. A valódi hit az ez, a bizalom, az Isten szeretetébe és hűségébe vetett bizalom. És azt mondja Jézus, hogy ne is gondold, hogy te jobb vagy, külön vagy, mert szoktál Istenért tenni egy-két jó dolgot. És akkor ugye itt mondja el ezt a példázatot, hogy vajon az Ura megdicséri azért az ő szolgáját, mert a nap terhe és munkája után még asztal terít neki, megvacsoráztatja, kap ezért külön dicséretet a szolga? Azt mondja Jézus, nem kap ezért külön dicséretet, hiszen ez a dolga. Tehát mi is, amikor ugye magunkat fényezzük Isten előtt, akkor hát Jézus nekünk is ezt mondja, hogy hát miért kérkedsz? Hát azt tetted, ami a kötelességed. Hát azt tetted, ami a hívő embernek a kötelessége. Nem tettél nagy dolgot. Ugye a nagy dolog az, amikor nem csak időnként akarunk tenni valamit Istenért, hanem engedni akarunk neki, az ő igazságainak, az életünk minden területén. Aztán az utolsó történethez így jutunk el, ugye ez a 10 leprás története. Hát Jézus továbbment arról a helyről, ahol ezeket a tanításokat elmondta, és ugye eljutott Samária és Galilea között egy helyre. Ugye ezt azért emeli ki az ige, hogy Samária és Galilea között, ugye mert ez már pogány vidék volt. Tehát ugye ezek a nagy hívők nem is nagyon akartak ezen a vidéken járni, ahol nem zsidók, vagy ilyen keverék nép, mint a samáriaiak laktak. Tisztátalannak tartották ezt a vidéket. És Jézus, ugye ő mégis sokszor, évente többször áthaladt ezen a vidéken, ott is hirdette Isten országának az örömhírét, tett csodákat és gyógyított, ugye miközben Jeruzsálem és Kapernaum között elment, vagy járt többször évente, ugye Kapernaumban, Genezáret tó partján, Péter otthonában lakott többször Jézus. És ugye azért emeli ki ezt az ige, mert itt ugye olyan emberekkel tett csodát Jézus, akit a nagy hívők, a képmutatók tisztátalannak, pogánynak tartottak, tehát lenézték és elítélték őket, megítélték őket. És ugye itt van 10 leprás, akik kiáltanak Jézushoz, Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Tehát úgy kiáltottak hozzá, mint akiknek az egyetlen reménységük volt, hogy ez az ismert és mégis ismeretlen vándor tanító, Jézus, rabbi, hát ha meggyógyítja őket, hát ha könyörülj rajtuk, mert tudták, hogy az ő állapotuk halálos. És hogy ez a betegség fokról fokra, időről időre elemészti őket. Ugye tudjuk, hogy milyen a lepra, hogy szép lassan, kinek gyorsabb lefolyású, kinek nagyon hosszú, mert tulajdonképpen darabokra hullik a teste, elveszítik végtagjaikat, és aztán mikor a betegség a belső szerveiket is megtámadja, akkor beáll a halál. Ez a lepra. Hála Istennek, hogy van már manapság rá gyógyszer is, és ha valaki a Magyar Református Egyház lepra misszióját támogatja, akkor most már nem csak fertőtlenítő, meg kötszereket támogat, mert amíg nem volt gyógyszert, nem tudtak mit csinálni velük, csak kötözgették, tisztítgatták a sebeiket. De most már lehet támogatni ezt a missziót, akik konkrét gyógyszereket tudnak adni, hogy akik még időben diagnosztizálták a leprát, mert a világnak az egyik felén ez most is egy nagyon nagy szörnyű baj, például India területén. Tehát Jézus korában ezek a leprások tudták, hogy nekik sakmat, nekik vége az életüknek. Hosszabb vagy rövidebb idő múlva meg fognak halni, ha Jézus nem könyörül rajtuk. És van ennek a történetnek egy nagyon kemény, szimbolikus üzenete, mégpedig az, hogy tudod-e azt, hogy Jézus nélkül te halálos beteg vagy. Azt tudod-e, hogy Jézus nélkül a te kórod, amit a bűn okoz, az halálos. Nem csak az életedet rövidítheti meg itt a földön, hanem a bűnöd kárhozatra vett téged. És egyedül csak Jézus az Isten fia, aki könyörülhet rajtad, aki itt a földön új életet adhat, és aki a földi életed után üdvösséget, örök életet adhat neked a mennyben. Nincs más. Nincs más. Ez is a helyes hithez tartozik, a valódi hithez tartozik, hogy tudod, hogy nincs más, aki segíthet rajtad, csak Jézus az Isten fia, aki az egy, igaz, élő Istent hozza el az életedbe, és nincs kívül rajta más. Ugye a mai emberre ránk az jellemző, hogy futunk ma fűhöz, fához, olvasunk össze mindenféle dolgot, meg mindenféle gyógyszert szedünk. Persze nyilván ezekben vannak jó dolgok, én magam is szedek étrend kiegészítőket, szükségem is van rájuk, nem azon mondom, hogy ezt tegyük félre, és ezt nem szabad. Hanem lelki értelemről beszélek, hogy tudod-e, hogy a te életedet, a te lelkedet Jézus Krisztuson kívül más nem tudja megtartani. Mert ha azt nem hiszed, vagy azt hiszed, hogy hát Jézus csak egy azok közül, aki neked segíthet, akkor a te hited nem valódi, és téves. És a halálba vezethet, a lelki halálba, ha nem Jézus egyedül a te segítőd. Ez nagyon fontos üzenet. Ezzel kapcsolatban olvastam egy történetet, ugye Napóleon oroszországi hadjáratát, és ugye hát sokáig, legalábbis én évtizedekig úgy tudtam, hogy az egyetlen oka a sikertelenségnek az a kemény orosz tél volt. De most győződtem meg róla, hogy hát ez nem általában a kemény orosz tél az, ami sikertelenné tette Napóleon hadjáratát, hanem speciálisan az, hogy a hadi felszerelést szállító lovak patkóján nem volt téli patkó, hanem nyári, és ez a nyári patkó, ez bizony megcsúszott újra és újra megcsúszott a jégen, hogyha olyan utakon haladtak, vagy egy befagyott folyón kellett átkelni, nem tudták egyszerűen tovább, nem tudtak tovább menni. Tehát nem általában az állította meg őket, hogy vékony volt a kabátjuk és fáztak a katonák, hanem egy ilyen apró pici dolog, hogy nem volt téli patkó a szállítmányt húzó vonat, a lovakon, és kész. A történet megfenek lett. És ez lehet így a mi életünkben is, hogyha ha téves hitünk van, hogyha ha még mindig téves dolgokban bízunk Jézus Krisztuson kívül, bizony megfeneklik a mi hitünk. De akik engednek Jézusnak, azok nagy jutalmat nyernek, áldást és gyógyulást. Ugye ezzel záródik ez a történet. Nagyon érdekes, hogy ugye azt mondja Jézus az ennek a tíz, hozzá kiáltó 10 leprásnak, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. Hát ugye biztos, hogy értelkedenkedtek, hogy ha miért mutassuk meg most magunkat a papoknak, olyan leprások vagyunk, mint a hó. Hát nem változott meg semmi, hát miért menjünk a papokhoz? Ugye itt tudni kell, hogy ugye ez is egy ószövetségi törvénybe gyökerezik, mégpedig abban ugye, hogy aki valamilyen betegségben szenvedett, az tisztátalannak számított, nem mehetett Isten tiszteletre, sőt, be se léphetett, amíg beteg egy falu közösség vagy a sátortáborba. ugye, amíg nem letelepedett életet éltek. És csak, miután meggyógyultak, meg kellett mutatniuk magukat a papoknak, és hogyha a pap gyógyultnak nyilvánította, akkor mehettek vissza a közösségükbe, a családjukba, a gyülekezetbe, ahova tartoztak. Tehát Jézus ezért mondja ezt, de biztos, hogy a 10 leprás csodálkozott, hogy hát nem történt semmi, miért mutogassuk magunknak meg a papnak? Ugyanazt mondja, hogy betegek vagytok, menjetek ki. És mi történt? Ezek engedelmeskedtek Jézusnak, és miközben mentek a templomba, a papokhoz, meggyógyultak. De a meggyógyulás után csak egy volt az, aki visszament Jézushoz. Hát vigyázzatok magatokra, testvérek, és ti legyetek az az egy. Tudod, hogy te vagy az az egy, akit meg akar Jézus gyógyítani. És hogyha az Úr hatalmas dolgokat tett veled, akkor te legyél az az egy, aki visszamész, és hálát adsz neki. Mert a hit nem csak az igazságok elhívése, hanem engedelmesség Istennek. Igazat adok Istennek, engedelmeskedek neki. Ez volt a gyógyulás kulcsa is, hogy engedtek Jézus szavának, és megtették azt, amit Jézus kér. És Jézus meggyógyította őket. Hát vigyázzunk magunkra, testvérek, ne legyünk botránkoztatóak a viselkedésünkkel és a szavainkkal. Ne legyünk kemény ítélkezőek, amik elfordíthatnak másokat a hittől, szomjazókat, keresőket. Ne legyünk azok a kemények, akik nem tudnak bocsánatot kérni, mert csak a saját igazságukat látják. Ne legyünk azok, akik nem tudnak bocsánatot elfogadni, ha bocsánatot kérnek tőlük. Ne legyünk azok, akik kérkedünk a saját jóságunkkal, pedig csak azt tettük, ami a kötelességünk, mint Isten gyermekei. És ne legyünk azok a hálátlanok, akik nem mennek vissza Jézusnak hálát adni, amikor tett velük valamit, hanem azok az egyek legyünk. Azok az egyek legyünk, akik igazat adnak Jézusnak, akik engednek Jézusnak, akik fölismerik Jézusban az Isten fiát, az egyetlent, aki könyörülhet és segíthet rajtad. És kiálts, és engedd, hogy Jézus állítsa helyre az életedet. Mert itt nem csak arról volt szó, hogy Jézus bűnöket tud megbocsátani, és meg tud tisztítani minden gonoszságtól, hogy tiszta lappal folytathatod az életedet, hanem arról is van szó, hogy ő helyre tudja állítani az életedet, úgy, ahogy helyreállította ennek a leprásnak. Lehet, hogy a többi az csak meggyógyult, és nem tudjuk, hogy mi lett velük, hogy újra megbetegedtek, vagy hova sodort őket az élet. De az az egy, aki visszament Jézushoz, az nem csak meggyógyult ott, akkor, abból a betegségből, hanem Jézus helyreállította az életét, és azt mondta neki, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Te légy az az egy. Úgy legyen, ámen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy te kiválasztottál bennünket, hogy mi vagyunk az az egy, akit te elhívtál, kiválasztottál, hogy az Isten országának tagjai, a te megváltott gyermekeid legyünk. Úr Jézus, add, hogy mi legyünk az az egy, aki enged neked, aki igazat ad neked, aki enged a te szavadnak, aki hozzád kiállt, mint egyetlen segítségéhez, és egyetlen megváltásához. Úr Jézus, köszönjük, hogy te mindent megtettél azért, hogy mi legyünk az az egy, aki hozzád jön, aki megvallja bűneit, megbánja azokat, és bocsánatot kér azokra, hogy mi legyünk az az egy, aki új életet nyer, nem csak itt a földön, hanem örök életet is a mennyben. Köszönjük, hogy te a legnagyobbat tetted ezért, mint barátaidért odaadtad az életedet értünk a keresztfára, bűneink büntetését magára vetted, magadra vetted, hogy mi legyünk az az egy, aki kegyelmedben és irgalmadban részesül. És ezáltal tudjuk, Jézus, hogy te vagy az az egy, egyedül, aki megváltást, gyógyulást és életet adhatsz, és nincs rajtad kívül más. Köszönjük, Urunk, a szeretetet, ami tőled jön, és amivel élhetünk egymással, egymás felé. Urunk, vedd el tőlünk az ítélkező kemény szívünket, az ítélkező lelkületünket. Urunk, hogy meglássuk, amikor botránkoztatóan viselkedünk, és ad tudjunk bocsánatot kérni, és bocsánatot elfogadni. Add, Urunk, hogy örömmel, hitből engedelmeskedjünk neked, ne azért, mert jobbak akarunk lenni, mint mások, mert nem tudunk jobbak lenni, mi mindannyian ugyanolyanok vagyunk. És mutasd meg, Urunk, a hitünk tévedéseit, a mi tévútjainkat. Mutasd meg azt, hogyha megfenek lett a hitünk, vagy úgy érzük, hogy megakadtunk a hitünk fejlődésének az útján, hogy mi az, amin elcsúsztunk, mi az, ami megakadályoz bennünket. Ezt is mutasd meg a Te ígéd és szent lelked által. És gyógyítsd a mi életünket, és gyógyítsd a mi betegeinket. Urunk, többen vannak köztünk olyan betegek, akiket az orvosok menthetetlennek nyilvánítottak, és már most találgatnak, hogy mennyit fog még élni. Urunk, tudjuk, hogy ez nem számít neked. Urunk, tégy csodát közöttünk, adj gyógyulásokat. De azt is add, Urunk, hogyha nem történik meg a csoda, akkor az életét lezáró, az veled zárhassa le az életét. Mert aki te vezetsz át az életen, az te várod az üdvösségben is, Jézus. Urunk, kérünk téged az angol tini táborért, hogy valóban a fiataljaink javára váljon ez, nem csak a tanulásukban, az előmenetelükben, hanem az ő lelki útjukon, hogy élő hitre jussanak benned, Úr Jézus Krisztus. Ők is életet, új életet és örök életet találjanak benned. Könyörülj a táboron, minden résztvevőjén, szolgálóján. Imádkozunk, Urunk, hogy ne akadályozzon bennünket semmi, hogy a te akaratodat teljesítsük. Urunk, olyan jó lenne, hogyha ez a mai akadály lenne az utolsó, hogy és nem lenne több ilyen a héten. Sajnáljuk, hogy nem értek ide az angol szolgálóink. Kérünk, vigyázz rájuk, hogy Balatonfenyvesre odaérjenek. Urunk, annyi mindenért kell imádkozni, add, hogy mi is imádkozók legyünk, nem csak itt Isten tiszteleten, hanem otthonainkban is. Tudjunk úgy kiáltani hozzád, mint ez a beteg leprások, hogy Jézus Isten fia, könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, vigasztald a mi gyászolóinkat, különösen azokat, akik friss gyászban vannak. Légy a magányosokkal, Urunk, hogy legyen emberük. Urunk, állíts helyre azokat, akiknek a lelke betegedett meg. Oly törékenyek vagyunk ebben a mai világban. Urunk, erősítsd meg a lelkünket, gyógyítsd meg azt. Könyörülj magyar népeden, könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a te dicső nevedet. Hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük az áldást. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.